Civisek világa címmel megújult a Déri Múzeum állandó város történeti kiállítása. A tárlat arra a kérdésre igyekszik választ adni, milyen a civis mentalitás, honnan erednek a gyökerei. A Magyar Géniusz program 100 millió forintos támogatásából, valamint az intézmény és szponzorok 20 milliós, illetve 15 milliós régészeti bevételéből valósulhatott meg a civis város történetét 7 fejezetben feldolgozó nagyszabású tárlat. A megnyitón készült összeállításunk. Cservenyák László, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének alelnöke. Tulajdonképpen hogyan épül fel ez a szövetség, kiket és hogyan képvisel Kárpát-medence szerte, ahogy hallottam?
Így igaz, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 2013-ban alakult tulajdonképpen akkor, amikor a vidéki múzeumi szervezet teljesen felbomlott. A megyei szervezetekben tagintézmények voltak, minden megyei jogú városban volt egy múzeum, és a vidéki múzeumok, a filiák, azok ebbe a szervezetbe tartoztak. 13-tól megmaradtak a megyei hatókörű városi múzeumokként, viszont a tagintézmények, amelyek a vidéki városokban voltak, azok mind átkerültek a vidéki önkormányzat fenntartásába. És ennek következtében mindenképpen szükség volt egy olyan szakmai szövetségnek a létrehozására, ami koordinálja tudja ezt a sok intézményt. Ugyanis Magyarországon jelenleg több mint 800 muzeális intézmény van. Nem kell arra gondolni, hogy ez mind múzeum, hanem ebben közérdekű kiállítóhelyek, közérdekű gyűjtemények, tehát különböző kategóriák vannak, tájházak és egyebek. Tényleges múzeum 140 darab van Magyarországon. Ebben benne van a 19 megyei hatókörű városi múzeum, és különböző tematikus múzeumok, területi múzeumok, országos szakmúzeumok, illetve a nagy országos múzeumok, azok szintén. És ezeknek a koordinálására jött létre a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, hogy valami szakmai fórum legyen, érdekérvényesítő képessége. Ugyanis megvan a Puszki Társaság, ami a Magyar Múzeumi Egyesület, de ott egyéni tagság van, tehát a személyi tagság van, míg a Vidéki Múzeumok Szövetségében intézményi tagsággal lehet csak belépni, és így tulajdonképpen 1920-ban, akkor voltam, hogy a soros elnökség van a szövetség, és akkor elnöke voltam, és akkor merült fel a lehetőség annak, hogy hívjuk meg a Kárpát-medence magyar múzeumait is, akik szintén a magyar nemzetek a tagjai, és hogy segítsék őket egy szakmai konzultációval kapcsolattal. És hát kiváló kapcsolat van egyrészt az erdélyi, másrészt délvidéki, a felvidéki múzeumokkal, akik szintén tagjai a szövetségnek, és így részesei lettek ennek a programnak, aminek keretében a megvalósult a Géniusz program. Tehát ez egy nagyon nagy eredmény, azt hiszem, tehát ha lenne ilyen erős a szövetség, akkor tulajdonképpen a támogatók nem tudtak volna ilyen összegű támogatásban részesíteni ennyi múzeumot. És ekkor jött létre az a grémium, amely meghirdette ezt a pályázatot, és akkor így megint egy újabb lehetőséget adott a múzeumnak, mert egyéni forrásként ekkor nagy összegeket nem lehetett elnyerni. Különböző korábbi pályázati források megszűntek, viszont a Géniusz programban nagyot álmodni, nagyot csinálni, ebben mindenképpen relatíve nagyot csinálni így lehetett.
Mert volt egy időszak, amikor a múzeumok egyébként teljesen magukra voltak hagyatva.
Így igaz, a Nemzeti Kulturális Alapnak a kisebb pályázatain kívül, tehát más nagyobb lehetőség nem volt arra. Ez egy 20-30 milliós nagyságrendű pályázatok voltak a korábbi időszakban, ami a Nemzeti Kulturális Alapnál rendelkezésre állt, de ilyen összegből egy komoly kiállítást, állandó kiállítást megépíteni nem lehetett. És ezért volt súlypontozva, hogy a Géniusz programban is olyan arra érdemes megújulásra váró kiállításokat tudjanak megcsinálni a tagintézmények, amelyek bizony az 1530-40 évvel készült állandó kiállítások elhasználódtak. Idejét múlta tulajdonképpen a kommunikációnak a módja. És ezeknek a múzeumoknak mindenkinek fel kell készülni a mai kornak a kihívására, hiszen az emberek szabadidejére annyi civil és egyéb kultúrával, tudományal, művészettel, szabadidő eltöltésével foglalkozó intézmény, csoport, civil szervezet, minden van, és bizony versenyhelyzet van. Tehát versenyeznünk kell velük, hogy mi is be tudjuk hozni, és a mai kor kihívásait az ő kommunikációs nyelvükön szólítsuk meg őket, és olyan információ átadást tudjunk létrehozni az új kiállításokkal, hiszen egy hagyományos régi statikus kiállítás vitrin mögött, ugye tárgyak, holt tárgyak gyűjteménye, tehát ezeket élővé tenni, és tulajdonképpen, hogy önálló is tudjon közlekedni. Kiállításban nekem tárlatvezető hozzá ez a multimédiás és interaktív eszköz, ami most már elengedhetetlen. Igaz, nagyon fontos, hogy valójában ne csak ezek miatt jöjjenek a gyerekek, vagy a felnőttek is a múzeumba, hanem a műtárgy az a legfontosabb, hiszen műtárgy nélkül nincs múzeum. Virtuálisan be lehet mutatni bármit, de hogyha nincs igazi látható, tapintható műtárgy, akkor enélkülteképpen nincs múzeum. És ez a titka, hogy a kettőt úgy kell ötvözni, hogy a megmenegy a műtárgy, és annak az interpretációja, illetve annak a tudományos feldolgozása és röviden, rövid információ formájában, mert a múzeumlátogató már nem olvasni jár a múzeumban. Vizuálisan szeretünk kapni mindent. Ez nagyon nagy probléma a jelenkorban, amikor a gyerek is, a látogató is, bárki mindent vizuális formában kap. Tulajdonképpen attól a lehetőségről fosztják meg az embereket a képi információval, hogy az olvasás által az a belső mentális kép kialakulhasson bennünk. Tehát elvész a mentális, belső mentális képnek az alkotása az agyban, hanem kész információként kapunk mindent. Ha most olvas egy regényt, mennyire más az, mint hogyha csak egy filmen megnéz ugyanazt a regényt. Olvas a szerelemről, mennyire más az, hogyha a saját gondolatén keresztül éli meg ezt a pillanatot, mint egy film formájában. Ugye? Tehát szeretem a testhez álló analógiákat mindenképpen.
Akkor ezeknek a szempontoknak mennyire felel meg az új állandó kiállítása a Cévések világa itt a Déri Múzeumban?
Gratulálok igazgatónak, ahhoz a koordinációhoz, Ang János igazgatónak, hiszen amikor most a megnyitón felsorolta azt a több mint 100 kollégát, aki egy ilyen projekten dolgozott, az azt jelenti, hogy csapatmunka van. És mindenki a maga oldaláról tette hozzá azt az értéket, a hozzáadott értéket, ami szakemberek, grafikusok, tervezők, régészek, restaurátorok mind a maga részéről hozzáteszi egy olyan kiállításhoz, ami a csodálatos együttes alkotó munkának az eredménye. És azt hiszem, hogy büszkék lehetnek, hiszen azok a multimédiás feldolgozások, azok a műtárgyak, amelyek kivannak át, amelyek megjelenek a tárlókban, azok az interaktív játékok, a grafikák mind azt bizonyítják, hogy igen, egy igazi csapatmunka folyt itt Debrecenben. Úgy gratulálok, és boldog vagyok, hogy itt lehetek.
Rangi János a Déri Múzeum igazgatója több mint 100 munkatársnak a nevét sorolta a kiállítás kapcsán. Tehát itt olyan csapatmunka folyt, ami példaértékű, ezt gondolom ön is el tudja támasztani.
És még fel sem soroltam azokat a cégeket, akik dolgoztak nekünk alvállalkozóként. Tehát valójában ez a 100, ez több száz embert jelent összességében. És igen, ahogy a kérdésben elhangzott, én állításként is ezt alá tudom támasztani, hogy a Déri Múzeum nagyon nagy előnye a múzeumi szférában, nem csak a műkincs vagyona, hanem a humán erőforrás is, ami rendelkezésre áll. Amikor annak idején a egyik Magyarországon is jelenlévő könyvvizsgáló cég piackutatást végzett abban a tekintetben, hogy Debrecen széleskörű kulturális kínálatát felmérje a Európa Kulturális Fővárosa pályázat kapcsán, hogy hol vannak erősségek és hol vannak gyengeségek, akkor a megvizsgált 61 néhány kulturális szolgáltató hely, amelyek között a romkocsmától mondjuk így a színházig voltak különböző helyszínek, a Déri Múzeum végzett az első helyen, a látogatóbarátság, a munkatársak felkészültsége, barátságossága, készségessége kapcsán, és erre rendkívül büszkék vagyunk.
Nem kevés pénzből valósult meg ez a kiállítás a Magyar Géniusz programnak köszönhetően, de még a múzeumnak is hozzá kellett tenni a magáét, ugye?
Az, hogy mi kevés és mi sok, az ugye egy relatív dolog. Azt tudnám mondani, hogy a 2015-ös, amikor a állandó kiállítás teljesen megújult összegnek, kb. A nyolcada állt rendelkezésre, és közben infláció is volt, tehát azért ez nem olyan nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Inkább azt mondanám, hogy a múzeumi finanszírozás kereteihez képest, amennyi a állami és önkormányzati támogatásokat kapnak ezek a muzeális intézmények, ahhoz képest egy olyan nagyságrend, amelyik nem minden évben jelenik meg, sajnos a múzeumi világban.
Igen, tényleg nem sok, hiszen nem is volt teljesen elegendő, ugye? Hogyan is oszlottak meg itt a költségek?
Hát ugye 100 millió forintot nyertünk, ez a legmagasabb oda ítélhető összeg volt, amit el lehetett hozni, és ezt ki kellett egészítsük nagyjából 20 millió forinttal saját bevételeinkből, illetve a szponzoraink segítségével, hogy a vágyott kiállítás elemek mind elkészülhessenek, illetve 15 millió forintot a régészeti bevételekből a régészeti kiállítás rész megújítására is fordítanunk kellett, hiszen ez nem volt része a pályázatnak. Ugyanakkor nagyon visszás lett volna a helyzet, hogyha az elmúlt 8-10 év feltárásai semmilyen módon nem jelennek meg a Debrecen történeti kiállításban.
És hogyan épül fel maga a kiállítás? Annyit azért elárulhatunk, ugye, hogy hány helyiségből, úgy tematikailag egyébként hogyan próbálták megtagolni ezt a Cévések világát?
Annak idején, amikor a Déri Múzeumot felépítették 1926 és 28 között, az volt a cél, hogy a épület első emelete legyen a város történeté, a hely történeté. Ennek nagyjából a kétharmada tudott jelenleg megújulni, egy 60% körülbelül a Magyar Géniusz programból, és egy 10% ugye a régészeti kiállítóhelyből. Az újkorról van szó, tehát nagyságrendileg a reformációtól az 1848-as forradalomig ez az időszak tudott megújulni most ebből a forrásból.
Igen, mert egyébként arról már már korábban is beszélgettünk, hogy van, amit nem is tudtak így tárgyakban megjeleníteni a civisek világával kapcsolatban, tehát hogy mennyi dokumentum, tárgy és egyéb emlék állt a rendelkezésükre, hogy azért egy nagyjából teljes képet tudjanak adni ebben a témában.
Igazából talán a 16-19. Század már tárgyasult eléggé ahhoz, hogy ezt jól tudjuk múzeumi eszközökkel is bemutatni. A nagyobb probléma inkább azt hiszem a vaskorral van, amikor erodálódtak a különböző használati tárgyak vagy a fegyverek, illetve a kora középkorral, amikor a rengeteg pusztítás miatt nagyon kevés tárgyi emlék maradt meg. Ezeket nehéz igazából tárgyasítani. A 16. század után természetesen a török háborúk is jelentős pusztítás, vagy a tűzvész, a 19. század elejé debreceni tűzvész is jelentős károkat okozott, de azért itt relatíve gazdagok a tárgyi emlékeink.
Az előbb beszéltünk a elnök úrral arról, hogy hogyan lehet becsalogatni a ma emberét a múzeumokba, és hogyan lehet állandó látogatójává tenni ezeknek a kiállításoknak. Milyen elemekkel kellett élni ők, ami korábban nem volt bevett szokás a kiállításoknál?
Az előző kiállításunk az 7,5 éve épült föl, de valójában a tervezés megcsúszása miatt egy 15 éves projektről volt szó. Hát ez alatt a 15 év alatt talán két új nemzedék is belépett a magyar iskola világába. Ezek a generációk teljesen máshogy tájékozódnak, ugye, ha más nem a média szokásokat jól ismerik a hallgatók, hogy mennyire más forrásokat használnak ezek az új generációk. Az ő ingerküszöbüket kell elérni, az ő képzeletvilágukat kell megragadni, és olyan értékeket kell közvetíteni számukra, amely nem feltétlenül evidens, hiszen van egy globális világkultúra, ami ömlik rájuk, ezt nem akarom nyilván minősíteni, ennek vannak kitűnő értékei, és vannak csúnya hordalékai, de nem véletlen, hogy az Európai Unióban is a kultúra az nemzeti hatáskörben van. Hát ki más ápolja a magyar kultúrát, ki más építse az egészséges nemzettudatot, ki más alakítson ki egy egészséges lokálpatriotizmust, egy debreceni tudatot, hanem mi magunk. Ez nekünk nagyon fontos szolgálat, amit el kell végeznünk, és hát remélem, hogy sikerül ezeket a generációkat is megszólítani.
Egyébként ebből a kiállításból hogy vélekedik igazgató úr, hogy kiderül a debreceni gondolkodásmód?
Én bízom benne, hogy igen. Próbáltunk támpontokat találni. A föld nyilván egy ilyen támpont, hiszen a debreceni civis polgár szántókkal, legelőkkel, állatállománnyal rendelkezett Debrecen határain kívül, de belső kertekkel is, amit művelt, hiszen ezért volt a városszerkezet ilyen viszonylag távolabb fekvő utcák halmazából felépítve. Egy másik ilyen nyilván a reformáció, amelyik Debrecen arculatát hosszú évszázadokon keresztül meghatározta, de az ellenreformáció nyomán, illetve Debrecen szabadkirályi városi státusza miatt a katolikusok is visszaköltözhettek a 18. század elején. Jelentős zsidó lakosság, majd most ugye az utóbbi évtizedekben görög katolikus lakosság is költözhetett be. Nyilván ezt is meg akartuk jeleníteni. Magyar Géniusz a program neve, tehát próbáltunk hősöket, géniuszokat felmutatni. Ezek közül van, amelyik nyilvánvaló talán az átlagos műveltségű látogatók számára is, hiszen Csokonai Vitéz Mihálytól Fazekas Mihályon át, Kazincin, Arany Jánoson, Ady Endrég, lehetne sorolni azokat az irodalmi nagyságokat, akik Debrecenben a református kollégiumban tanultak, de emellett olyan városi politikusok, előjárók, főbírókat is fel tudunk mutatni, akikre méltán lehet büszke Debrecen, hiszen ők nagyon gondos kézzel, nagy elhivatottsággal formálták Debrecen életét évszázadokon keresztül. Emellett megmutatunk mesterségeket, festészetet, képzőművészetet, azt az értékteremtést, amely Debrecenben ezekben az évszázadokban szintén zajlott.
Milyen célt szolgálnak a különböző kommunikációs panelek, videófelvételek, egyebek? Ezek majd időről időre megújulnak?
Igazából néhány tucat készült el. Nem hiszem, hogy ennek meg kellene most még újulnia. Igazából ennek a végignézése is több napot fog igénybe venni. Fontos az, hogy a képzeletet megragadja. Itt egyébként a legelső elem az éppen egy ilyen háznak a felépítése, egy ilyen gerendáknak, a cölöpöknek a leverésétől kezdve, hogy egyáltalán fogalmat lehessen alkotni arról, hogy a korabeli technológiával hogyan készült el valami. Rengeteg kis filmünk, rengeteg animációnk, rengeteg játékunk, rengeteg interaktív elem lesz a kiállításban. Én bízom benne, hogy ezek napra készek, és kiállják az idők próbáját.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat építenek majd erre az állandó kiállításra. Hogyan, milyen formában?
A múzeumpedagógia az egy nagyon fontos elemévé vált az elmúlt 10-15 év múzeumi világának, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. Különböző korosztályok számára különböző tematikákkal fogunk készülni. Megpróbáljuk a óvodásokat, általános iskolásokat, középiskolásokat is bevonni. Nyilván különböző feladatokon, különböző játékokon keresztül, ugye ez egy önálló szakma, a különböző korosztályok előképzettségét, játékosságát is figyelembe véve.
Szívisek világa címmel megújult a Déri Múzeum állandó várostörténeti kiállítása. A tárlat arra a kérdésre igyekszik választ adni, milyen a cívis mentalitás, honnan erednek a gyökerei. A Magyar Géniusz program 100 millió forintos támogatásából, valamint az intézmény és szponzorok 20 milliós, illetve 15 milliós régészeti bevételéből valósulhatott meg a Cívisváros történetét 7 fejezetben feldolgozó nagyszabású tárlat. A megnyitón készült összeállításunkat hallhatták, melyben Bárdossy Ildikó népdalénekes közreműködött.